Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal az egyik legnagyobb hazai horgászati cikkeket árusító nagykereskedővel szemben. A Top Fish 2001 a gyanú szerint szankcionálta azokat a viszonteladókat, akik az ajánlott áraknál olcsóbban értékesítették a termékeiket. A GVH sajtószóvivője Gondolovics Katalin azt mondta, árat ajánlani és attól eltérni is lehet, de a külön megállapodások befolyásolhatják a piaci versenyt. A GVH sajtószóvivőjét kérdeztem. Mi pontosan a GVH eljárásának a célja, mi az, amire leginkább kíváncsiak jelenleg az üggyel kapcsolatban?
A gazdasági versenyhivatal gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a hazai horgászati cikkek piacának egyik legjelentősebb nagykereskedőjével szemben. A versenyhivatal gyanúja szerint a vállalkozás szankcionálhatta az ajánlott áraknál olcsóbban értékesítő viszonteladóit. A hivatal azt vizsgálja, hogy a vállalkozás és a vele együttműködő kiskereskedők közötti megállapodások torzíthatják-e a versenyt a magyarországi horgászati cikkek piacán. Fontos azt kiemelni, hogy a gyártók és a nagykereskedők jogszerűen határozhatnak meg ajánlott fogyasztói árakat az általuk forgalmazott termékekre. A viszonteladók számára azonban ilyen esetben is biztosítani kell, hogy saját áraikat szabadon határozzák meg. Így élénkülhet a verseny a kiskereskedők között, és ez kedvez a fogyasztóknak.
Tehát akkor igazából ez azért érdekes helyzet, mert a nagykereskedő is jogosan ajánlott árat, és a, úgymond a viszonteladó kiskereskedő meg attól jogosan térhet el, de akkor szankcionálni viszont semmiképp sem szabad emiatt a nagykereskedő részéről?
Szankcionálni nem lehet.
Azt tudják-e, hogy nagyjából miféle büntető intézkedések vagy szankciók lehettek ezek?
A versenyfelügyeleti eljárás most indult, úgyhogy erről bővebb információt jelen pillanatban nem tudok adni, amint a vizsgálat lezárul, az eredményekről is be fogunk számolni.
És az, hogy megindult az eljárás, ugye ezt is el szoktuk mondani, hogy még nem bizonyosodott be a jogsértés, mennyi ideig tart egyébként a vizsgálódás?
Én itt a versenyfelügyeleti eljárás, ugye a vizsgálat a tények tisztázására és ugye a feltételezett jogsértés bizonyítására irányult. Itt a eljárás lefolytatására biztosított időtartam 6 hónap, és az indokolt esetben 2 alkalommal, egyenként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.
Az eljárás ideje alatt az eljárásba bevont, vagy hát az eljárás alanya, a Top Fish 2001 tevékenységét hogyan kell, hogy korlátozza ez idő alatt, ez alatt a 6 hónap alatt?
Jelen pillanatban ideiglenes intézkedés nem történt, erre sor kerülhet az eljárás során, volt már erre példa.
A Top Fish 2001 itt ebben az eljárásban, hogyha a legrosszabb forgatókönyvet nézzük az ő számukra, és bebizonyosodik, hogy jogtalanul jártak el, akkor mire számíthat?
Bírság kiszabásával is zárulhat az eljárás. A bírság meghatározása során esetlegesen enyhítő és súlyosító körülményeket is figyelembe vesz a versenytanács, de azt el lehet mondani, hogy az előző évi nettó árbevétel maximum 10%-a lehet a kiszabható bírság.
A GVH fókuszába ugye nagyon sok ügy bekerül, és mi is folyamatosan foglalkozunk ezekkel itt a rádióban. Arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek az ügyeknek hány százaléka kötődik igazából lakossági bejelentésekhez, vagy hogy szignifikánsan nő ezeknek az aránya?
A gazdasági versenyhivatalhoz kiemelt számú panaszt érkezik. Ennek egy részéből indul versenyfelügyeleti eljárás, abban az esetben, hogyha versenyjogi jogsértés valószínűsíthető. Bizonyos esetekben más hatósághoz áttesszük, vagy átirányítjuk a panaszost. Az elmúlt időszakban azt el lehet mondani, hogy az építőipari alapanyagok árainak emelkedése miatt érkezett a legtöbb panasz a versenyhivatalhoz. Ezeket kiemelten kezeli a versenyhivatal.
Az elmúlt percben a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét Gondolovics Katalint hallották, mi pedig megyünk tovább egy élő beszélgetéssel. Itt van velem a stúdióban Deák Dávid, az Equilor befektetési ZRT üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Már elkezdtünk az előző GVH-s anyag alatt beszélgetni az olimpiáról, hát mi másról is beszélgethettünk volna, de térjünk át a gazdasági témákhoz, ugyanis az Egyesült Államokban ugye a hagyományok szerint a nagybankok megkezdik a gyorsjelentési szezont a második negyed évről, és hogyha jól tudom, akkor már nagyjából ki is pörögtek az amerikai cégek. Mi az összmérleg a várakozásokhoz képest?
Valóban, ahogy említetted, a legtöbb nagy cég most már közzétette második negyedévre vonatkozó gyors jelentését, és összességében azt mondhatjuk el erről, hogy nagyon pozitív volt az Egyesült Államok nagy kapitalizációja részvényei között a második negyedév, hiszen a legtöbb cég túl tudta szárnyalni az elemzői várakozásokat mind árbevétel, mind eredmény soron. Ami viszont talán érdekesség, hogy ezt nem mindig fogadták túlságosan jól a befektetők, azon cégek esetében, akik csak kismértékben tudták meghaladni az elemzői várakozásokat, nem ritkán láthattunk negatív részvénypiaci reakciót erre, hiszen láthatjuk azért azt is, hogy a részvénypiac most nagyon ki van feszítve az Egyesült Államokba, hiszen itt a stimulusoknak köszönhetően nagyon sok új pénz érkezett a piacra, elsősorban ugye a lakossági befektetők részéről. Azonban nagyon sok olyan céget is láthattunk, akik jelentősen túl tudták teljesíteni az elemzői várakozásokat, és a részvénypiaci hangulat is ennek megfelelően nagyon pozitív volt. Ugye itt a múlt héten, csak hogy a legfrissebbet említsük, ugye mind a Netflix, mind az American Express nagyon jó számokat tett közzé, és az American Express ennek köszönhetően új csúcson is nyitotta a pénteki kereskedést.
Itt a második negyedévről beszélünk, szóval áprilistól júniusig. Nagyjából mondhatjuk, hogy a járvány talán itt az elmúlt másfél évben a legkevésbé ebben a periódusban érintette talán a vállalatok működését. Hogy látod, itt a válságot már abszolút kiküszöbölték a legtöbben?
Iparág függő, én azt gondolom. Azért azt láthatjuk, hogy a technológiai szektorban a válság sem volt olyan mély, mint mondjuk a szolgáltató szektorban, a turizmusban, vagy éppenséggel az olajcégeknél. Azonban, ahogy említetted is, nagyon látszik a második negyedéves gyors jelentéseken, hogy a korlátozások feloldásának köszönhetően a lakosság újra elkezdett fogyasztani, és egy részben a stimulus, részben pedig annak köszönhetően, hogy volt egy elég hosszú időperiódus, amikor nem tudtak költeni a háztartások az Egyesült Államokban. Nagyon sok pénz áramlott a reálgazdaságban is, nyilván ez hajtja felfele az inflációt is rövid távon. Másrészt viszont azért ez egy viszonylag gyors, pozitív megugrást tudott mutatkozni a második negyedéves gyors jelentésekben, úgyhogy szerintem ezt az adatokból abszolút láthattuk, és ahogy említetted, ugye a nagy bankok kezdték a gyors jelentést, és szerintem az mindenképpen egy jó indikáció a gazdaság teljesítményéről, hogy a nagy bankok eredményében legtöbbször ugye a céltartalék visszaírást okozta az eredménynövekedést, ami azt jelenti, hogy a nagy bankok azt gondolják, hogy a hitelezéssel járó kockázatok csökkentek ebben a negyedévben.
Tehát akkor látszik is, hogy az emberek most már Amerikában megmozdultak, és ismét elkezdtek hiteleket felvenni akár?
Nem csak hiteleket felvenni, itt a hitelfelvétel még egyelőre annyira nem pozitív, viszont ugye a bankok, amikor bármilyen válsághelyzet van, ugye kötelező céltartalékot képezniük, ez pontosan azért, hogy a nem teljesítő hiteleiket fedezni tudják, és ez, hogy visszaírták, ez azt jelenti, hogy kisebb lett a nem teljesítő hitelállomány, mint ahogy ők azt a kockázati modelljükben előzetesen várták, és azt is gondolják, hogy talán ez a kockázat most már rövid középtávon mérséklődött olyannyira, hogy ezeket a pénzeket visszaírhatják, és ugye ez ilyenkor mindig egy eredménynövelő hatással van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó indikáció, és még amit érdemes hozzátenni, hogy ugye három stimulus is volt az Egyesült Államokban, ugye láthattuk, hogy az első az abszolút részvénypiacra áramlott be ott a pénzeknek, statisztikailag több mint kétharmada egyesült.
Most javíts ki, hogyha rosszul mondom, de az még Donald Trump nevéhez fűződött, és ő megmondta, hogy a részvénypiac a leképeződés a gazdaság teljesítményének.
Így van, viszont ráhatása neki se volt arra, hogy a lakosság ugye hova fogja ezt a pénzeszköz fordítani, de a korlátozásoknak köszönhetően ugye nem tudták elfogyasztani ezt az első stimulust, és nagyon a részvénypiacra áramlott. Aztán a másodiknál láthattunk egy részvénypiaci beáramlás szintén, de már nem volt olyan dinamikus, mint az első körben, és a harmadik utolsó, ami már ugye Joe Biden nevéhez kötődő, ott láthattuk, hogy egyáltalán, vagy legalábbis nagyon kis mértékben áramlott a részvénypiacra, a lakosság inkább megtakarított, jobb vagy tartalékot képzett, ezt ugye, ez mindig ugye egy relatív dolog. Viszont az Egyesült Államokban látra szóló betétek aránya ugye rekordszámra nőtt, tehát a szabad számlapénzek sose voltak még ilyen magas szinten.
A technológiai cégeket te hoztad szóba egyébként, nyilván óriásit dübörgött akár egy streaming szolgáltató, akár egy telekommunikációs cég, akár egy okos eszközöket gyártó cég, és ez a tőzsdei árfolyamokban is meglátszódott. Te mit jósolsz, meddig fogják még a mondjuk akár a Nasdaq kosárba jegyzett technológiai cégek diktálni az iramot, vagy jön a visszarendeződés, és úgymond a hagyományos cégek, akár ipari cégek fogják ismételten, hát ha nem is mondom, hogy átvenni az uralmat, de hogy legalább olyan mértékben emelkedni, mint a tech cégek.
Azért az ipari cégek is egy jó időszakot tudhatnak maguk után, hiszen hogyha a második negyed, nem is csak a második negyedévet, de azért a novembertől márciusig tartó időszakot vizsgáljuk, akkor abszolút az ipari cégek időszaka volt. Elsősorban azért mondjuk nagyon lemaradók voltak a technológiai részvényektől. Én azt gondolom egyébként, hogy a részvénypiac nagyon ki van feszítve, ugye egyrészt nagyon sok új pénz áramlott a piacra, és nagyon sok a tőke áttételes pozíció. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a technológiai cégek azért tudják még mindig ezt a fajta dinamikájukat tartani, mert a stabilitásuk, illetve ez a Covid válságállóságuk talán nekik volt a legmagasabb. Ugye nem volt az ő termékük vagy szolgáltatásuk annyira érintett ebben a dologban, mint mondjuk az egyes ipari cégeknél, illetve hát néhány technológiai cégtől eltekintve azért a nyersanyagárak robbanása sem annyira befolyásoló, ugye náluk a chip hiány az elsődleges infláció generáló, illetve termékhiányt generáló tényező, aztán meglátjuk, hogy a következő időszakban ez hogy fog hatnia mind a termékek árára, mind a cégek eredményességére.
Az inflációról fogunk beszélgetni a következő blokkban hosszasabban, még előtte, hogy akkor Amerika lezárult, most Európa jelent, és Magyarországon mikor jönnek a nagy blue chipek, a nagy cégek?
Gyakorlatilag a következő pár napban, egy-két hétben azért a magyar blue chipek is közzéteszik negyedéves gyors jelentésüket. Ugye itt mind az OTP, mind a MOL, mind a Richter, mind a Magyar Telekom részvényeire érdemes lesz figyelni. Ott is egyébként az európai trendnek megfelelő eredményekre számíthatunk. Az OTP-nél szintén kérdéses lesz, hogy lesz-e céltartalék visszaírás, illetve Magyarországon speciálisan, ugye, hogy hogyan reagálnak a moratóriumra. Ez majd ugye a következő napok eseménye lesz.
Köszönöm szépen, eddig beszélgettünk itt ebben a blogban, de várjuk Önöket a 8 órai hírek után is, majd Deák Dáviddal, az Equilor befektetési ZRT üzletkötőjével, és hát elsősorban az idehaza is elszálló inflációról beszélünk, na meg arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden ismét határoz majd a kamatokról, úgyhogy kicsit előre jelzünk Dáviddal itt a reggeli monitorban, tartsanak velünk akkor is.